Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Örömmel jelentem a kedves hallgatóknak, hogy ez a 25. műsorunk a Budaörsi Rádióban, és egyben köszönjük is a lehetőséget, hogy szólhatunk a mi kis városunk Budaörs hullámhosszán. A következő hétvégén karácsony lesz. Most nem kezdek bele Jézus Krisztus születési történetébe, sokkal inkább szeretnék segíteni annak a sok-sok embernek, aki nem találja helyét az életben, aki lelki vagy testi problémával küzd, mely problémák karácsonykor és év végén talán még jobban fájnak. Ezért a műsor első része, egyébként egy prédikációnak egy részlete, kicsit bulváros stílusban felsorolva a következő kérdésekre ad választ. Mire jók a válsághelyzetek? Az anyasas miért szedi szét a fiókáinak korábban épített fészkét egy idő után? Működnek-e az instant, azaz gyors megoldások az életben? És végül, hogyan működhetünk együtt Istennel, hogyan készüljünk Jézus Krisztus második érkezésére?
Adventről mindenki, legalábbis a templomos nép jól tudja, hogy az az időszak, amikor készülünk az Úr Jézus Krisztus eljöttére, amikor visszagondolunk arra, ahogyan az Isten testet öltött, ahogyan Jézus Krisztusban eljött ide a földre, egykoron ott Betlehemben. Amikor hálát adunk azért, hogy ilyen Istenünk van nekünk, ahogyan a keresztelői beszédben is hangzott, hogy nem távoli, elérhetetlen Istenség, hanem olyan Úr, aki közel jött hozzánk emberekhez, aki ő maga döntött úgy, hogy bennünket, akik hátat fordítottunk neki, magához enged, mégiscsak szeretetével vesz körül, az életünket megújítja. Ugyanakkor az advent annak az időszaka is, amikor Jézus Krisztusnak egy másik eljövetelére is gondolhatunk, és talán ez az, amiről kevesebb szó szokott esni, az az eljövetel, amikor ő majd újra eljön, de már nem úgy, mint egykor Betlehemben kisgyermekként, újszülöttként, hanem dicsőségben és hatalommal. Gondoljunk csak vissza az először hallott ige szakaszra, hiszen az pontosan erre az adventre utal. Amikor azt mondta az ige, hogy az éjszaka elmúlt, a nappal pedig már egészen közel van. Bevallom, hogy amikor olvastuk most a Bibliaolvasó kalauzunk alapján a Rómaiakhoz írott levélből ezt a szakaszt, akkor ez a mondat különösképpen is szíven ütött és elgondolkoztatott. Azért, mert valahogy azt tapasztaljuk, gondolom nem csak én, hanem mindnyájan, akik a világban járunk, kelünk, hogy ennek inkább a fordítottját érzékeljük. Sötétségről beszélünk inkább. Valahogy azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb a bizonytalanság, egyre nagyobb terhek nehezednek ránk, különböző félelmek gyötörnek bennünket, a gonoszság nő, a szeretet és a hűség és olyan értékek, amelyek nagyon-nagyon fontosak, nélkülözhetetlenek emberi életünk számára, azok pedig, minthogyha elveszőben lennének. Hol van hát itt a nappal? És ezért is olyan fontos, hogy engedjük, hogy Istennek az igéje a szívünkhöz, ne csak az eszünkhöz, hanem a szívünkhöz közel kerüljön, Méghozzá ez a csodálatos mondat tehát, hogy az éjszaka elmúlt, a nappal pedig már egészen közel van. Miért? Azért, mert a dicsőséges Úr Jézus Krisztus jön felénk, közeledik hozzánk, mert mi őt várjuk vissza. És a mi életünket nem csupán annyi határozza meg, amennyit itt ebben a világban az érzékszerveinkkel láthatunk és tapasztalhatunk, hanem elsősorban és úgy teljességében igazából ennek kellene meghatároznia, hogy mi a hatalommal teljes, a mindenható Úr Jézus Krisztust várjuk vissza, aki minden hatalom menjen és földön, de aki ugyanakkor úgy szeret bennünket, hogy az ő életét adta ott a kereszten. Mit szoktunk tenni akkor, amikor valaki olyat várunk, aki nagyon kedves a mi szívünknek, hogy hogyan szoktunk arra készülni? Környezetünket is. Hogyan tesszük rendbe, takarítjuk ki, legyen tiszta, legyen minden a helyén. Magunkat is, a saját külsőnket is. És aztán talán láttunk már olyan jelenetet, vagy mi magunk is részesei voltunk annak, amikor már közel volt az a számunkra nagyon kedves lény. És ahogy meglátták egymást, elkezdtek egymás felé szaladni. Megszaporázták a lépteiket, és örömmel egymás karjába borultak. Nos, valami ilyesmiről beszél Isten igéje, hogy mi ebben élünk és élhetnénk, hogy Jézus Krisztust így várhatnánk vissza. És ezekben az ige szakaszokban ehhez ad nekünk segítséget a mi Urunk, hogy mit is jelent ez úgy a gyakorlatban, hogy mi Jézus Krisztust várhatjuk vissza. És nem csupán azok a lehúzó erők vannak, amelyek úgy megkeserítik a mindennapjainkat, hanem mi tudjuk, hogy az, aki királyok, király és uraknak ura, gondol ránk, neki most is gondja van ránk, és ugyanakkor készülhetünk a vele való csodálatos találkozásra, amikor majd színről színre láthatjuk őt. Hogyan is készülhetünk erre? Az új szövetségi ige szakaszból hallottunk ilyeneket, hogy tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit, aztán később öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Az Ószövetségből pedig az egyik ősatya Jákob harcáról hallottunk. Arról a harcról, amelyben az ő élete újult meg. És most ez a két ige szakasz álljon így egymás mellett. És akkor hadd lássuk meg először is azt, hogy Isten milyen különösen munkálkodik a mi életünkben. Különösen munkálkodott Jákobéban is. Jákobról talán még az idősebb testvérek gyermekkori emlékeikből is tudják, de olvasva naponként az igét nyilván frissebb benyomásaink is vannak arról, hogy ki is volt ő. Ő volt az, aki becsapta az apját, ő volt az, aki becsapta a testvérét. Ő volt az, aki aztán elmenekült otthonról. Egy ideig, hosszú-hosszú évekig távol töltötte az otthonától az életét, sőt az édesanyjával már nem is találkozhatott. És aztán, amikor hazatér, illetve visszatér onnan a távol létből, akkor történik vele ez a különös esemény, amelyet az ige így ír le, hogy valaki, valószínűleg Isten egy angyala, küzd vele, elkezd vele birkózni. Jákob akkor ott úgy volt, hogy őt is félelmek szorongatták. Ő is bizonytalanságban érezte magát. Azért, mert tudta, hogy találkoznia kell Ézsauval a testvérével, azzal a testvérrel, akit ő becsapott. Azzal a testvérrel, aki annak idején meg akarta őt ölni, aki elől el kellett menekülnie, és ott volt a szívében a kérdés, mi lesz vajon? Hogyan alakul ez a találkozás? Mi történik? Hogyan fogok én ebből kikerülni? És ezt a különös lelki állapotát, ezt a nem mindennapi helyzetet használja fel az Isten. Hogyan? Úgy, hogy oda küldi az angyalát, hogy egy érdekes birkózás alakul ki, de igazából ennek az egésznek az a célja, hogy Isten új embert akar formálni Jákobból. Felhasználja ezt a válságos helyzetet. Isten a mi életünkbe is időnként így is belenyúl. Hallottuk az újszövetségi igéből, hogy eljött az idő, fel kellene ébredni az álomból. Isten szól először igéjén keresztül, szól csendben és szeliden. Keres bennünket, beszélni akar velünk, a lelkünkre akar beszélni. De ha nem hajlunk a szóra, akkor mivel Isten annál jobban szeret, hogy hagyná, hogy a vesztünkbe rohanjunk, akkor ilyen helyzeteket is felhasználhat. A mi válság helyzeteinket is. És most egy különös nézőpontot ad Isten igéje ezzel igazából elénk. Hogy amikor valamilyen nehézségbe kerülünk, amikor válságosra fordul az életünk, akkor arra szabad így is tekinteni, hogy az Isten most valamit szeretne az életemben elvégezni. Egyébként talán soha nem változnánk meg. És hogyha elkezdjük magunkat abban a nehézségben olyan igazán nyomorultul érezni, akkor érzünk ösztönzést végre arra, hogy hagyjuk az Istent cselekedni az életünkben. A sasokról lehet azt olvasni, hogy az anya sas, az amikor eljön a fiókák repülésének az ideje, hogy meg kellene tanulniunk repülni, akkor szétszedi, összekuszálja a fiókák alatt a fészket. Vagyis eléri, hogy kényelmetlenül érezzék magukat ott a fészekben, hogy valamiképpen mégis vágyjanak onnan el, sőt, még olyan finoman ki is rugdossa őket, azaz rákényszeríti őket arra, hogy megtanuljanak repülni, hagyják el a fészket, és próbálgassák csak a szárnyaikat, keljenek szárnyra, s teszi ezt az ő érdekükben. Isten is van, hogy így cselekszik velünk, hogy a nehézségeinket, a válság helyzeteinket, azt így a javunkra akarja fordítani, sőt, azt is lehetne mondani, hogy megengedi, mert szükség van rá ahhoz, hogy az életünk változzon, hogy az életünk valóban növekedő, fejlődő élet legyen lelkileg. Az első tehát, amit megfigyelhetünk itt az igében ez. Isten ennyire hatalmas, sőt, ennél is hatalmasabb Úr. Ura a mi nehézségeinknek, a mi nyomorúságainknak is, sőt, a javunkra használja föl. Azért, hogy végre odaadjuk igazán az életünket, hogy cselekedj te, Uram, úgy, ahogyan szeretnél. Megadom magam végre, Uram, neked. Neked adom meg, aki tudom, hogy nagyon szeretsz. Ez tehát az első lépés igazából a változás folyamatában. A második pedig az, hogy kell a mi odaszánásunk. Amikor az angyal kérte Jákobot, hogy engedje el, akkor ő így felelt, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Jákob itt ebben a helyzetben elszánt volt, kitartó, és már nem engedem el az Urat, addig, amíg az ő áldását meg nem kapom. Isten időnként így is cselekszik azokkal, akiknek az életét szeretné megújítani, akiknek az életét szeretné gazdabbá, tartalmassá tenni. Cselekszik így velünk, hogy tulajdonképpen vár egy kicsit, hogy lássa, komolyan gondoljuk-e. Jákob is itt komolyan gondolja a dolgot. A legtöbben azért szalasztják el a legjobbat, amit Isten nekik szánt, mert túl hamar feladják, meghátrálnak, elcsükkednek. Amikor Isten megenged egy problémát az életükben, ahelyett, hogy kitartanának és azt mondaná, Istenem, nem engedem ezt el, amíg meg nem áldasz, amíg jóra nem fordítod, végül feladják, és kimaradnak a legjobb, amit Isten nekik szánt. Annyira hozzászoktunk mi, 21. századi emberek különösképpen is, hogy körülöttünk minden, hadd mondjam így, instant kávé, azonnali hozzáférés, mindent rögtön azonnal. Hogyha nem kapunk választ az imáinkra, akkor talán még Istennel kapcsolatban is így vagyunk, hogy hát akkor felejtsd el, Istenem. Akkor megyek tovább a magam útján. Lehet, hogy összeroskodok már teljesen a terhek alatt, de akkor is megyek úgy, ahogy én elgondoltam. Néha házaspárok is, akik küszködnek a házasságukban, pont akkor akarják feladni, amikor már ott van közel a megoldás. Nem szabad soha elfelejtenünk azt, akár ha házastársak között van ilyen konfliktus, vagy más helyzetben sem, hogy abba az állapotba, helyzetbe sem egyik pillanatról a másikra kerültünk. A hozzáállásunk, a cselekedeteink, a szokásaink, a félelmeink, a gyengeségeink, ahogyan reagálunk a férjünk vagy a feleségünk dolgaira, vagy egy másik családtag dolgaira, ezek évek alatt alakultak ki, és néha Istennek ezeket rétegenként kell eltávolítania. Talán még a Biblia olvasással is nem egyszer így vagyunk, hogy azt is olyan könnyen feladjuk, hogy olvassuk 3-4 napig rendszeresen, aztán elmarad, aztán majd megint elővesszük. De nincs bennünk ott a kitartás. Nincs bennünk a kitartás az imádkozásainkat illetően. Isten igéje most arra bátorít, hogy ha a legjobbat szeretnénk, amit az Úr nekünk elkészített megkapni, akkor legyünk kitartóak, ne adjuk fel. Akkor küzdjünk mi is az áldásért. A harmadik lépés ebben a folyamatban, amit itt a történetben láthatunk, az a beismerés. Az angyal megkérdezi Jákobtól, mi a neved? Így felelt Jákob. Tehát miért kérdezte meg az angyal Jákobtól, hogy mi a neve? Azért, mert igazából ezzel, hogy Jákob kimondta a nevét, azzal beismerte a saját jellemét, hogy milyen is ő valójában, ki is ő valójában. A Jákob név csalót jelent, ravaszkodót, és ezzel elismeri, hogy igen, én csaló vagyok. És ezzel elismeri azt, hogy igen, ő az, aki annak idején a bátyjának is milyen fájdalmat okozott az ő csalásával. Ez nagyon fontos része a mi megváltozásunknak, annak, hogy olyan életet tudjunk élni, amely élettel örömet tudunk szerezni a másiknak, és amelyben mi is jól érezzük magunkat. Nagyon fontos pontja, hogy merjem beismerni a gyengeségeimet, a bűneimet. Merjem bevallani, hogy igen, én ilyen vagyok, ez vagyok. Ha csaló vagyok, akkor azt. Tudni kell kimondani, hogy Uram, igen, bajban vagyok. Elrontottam az életemet talán, vagy elrontottam az életemnek bizonyos területét is. Elismerem, hogy én vagyok az oka. Azért fontos ez, mert ekkor tud Isten munkához látni. Biztos észrevettük már mindnyájan a saját életünkben is, hogy milyen könnyű kimagyarázni a problémáinkat. Szakértők vagyunk igazából mások hibáztatásában. Olyan könnyen kimondjuk azt, hogy nem az én hibám. Ez a feleségem, vagy a férjem, vagy a gyermekem, vagy a munkatársam, a főnököm az oka, hogy ilyen helyzetbe kerülünk. Miért cselekszünk és beszélünk így? Mert nehéz elismerni a saját hibáinkat. És rémisztőnek tűnik, hogy másoktól kérjünk segítséget. De hát miért is kell bevallani Istennek a hibáinkat? Azért, hogy tudassuk vele? Nem. Ő tudja. Neki nem okozunk meglepetést. Azzal, amikor elmondjuk, hogy csaló vagyok, vagy hazudós, vagy irigy vagyok, vagy nagyképű vagyok, vagy önző vagyok. Nagyon jól tudja. De ki kell mondanunk azt, tudnunk kell őszintén kimondani Isten előtt, hogy igazad van, neked van igazad, Istenem. Valóban problémám van, gondjaim vannak, és elismerem, hogy én vagyok az oka. Végre már nem másokra mutogatok újjal. Sok-sok alázat kell ahhoz, hogy beismerjük a hibáinkat. De hogyha megtesszük, akkor Isten rendelkezésünkre bocsátja az ő erejét, hatalmát, hogy elősegítse bennünk a pozitív változásokat. Végül a negyedik lépés, amit itt fölismerhetünk ebben a folyamatban, amelynek során Isten megváltoztat bennünket, és olyanná válhatunk, amilyet talán elképzelni sem tudtunk. Ez a negyedik, az együttműködés. Isten azonnal elkezdte megváltoztatni Jákobot, amint beismerte, hogy ki ő, és elkezdett együttműködni Isten tervével. Jákob azt a helyet, ahol az angyallal tusakodott, így olvastuk, elnevezte Penuélnek, ami azt jelenti Isten arca. Azt mondja, láttam az Istent színről színre, találkozott az Istennel személyesen. És amikor ez megtörténik az életünkben, ez a személyes találkozás, akkor kezdődnek el a csodák, akkor tud Isten igazán megváltoztatni bennünket. Isten, mintha valami olyasmit mondott volna ott Jákobnak, hogy most már beszélhetünk komolyan. Figyelj rám, működj velem együtt, bízz bennem, én pedig elvégzem benned a szükséges változásokat. Megáldalak téged. Nem azt mondja az Úr, hogy Jákob, vagy behelyettesítheti kiki a saját nevét, próbálkozz nagyon keményen, szedd össze minden akarat erődet, hogy tökéletessé válj. Ez nem működik. Ezt Isten nagyon jól tudja. Akarat erővel nem lehet tartós változásokat elérni az életünkben. Azzal igazából csak a külső körülmények ellen intézünk támadást. A belső motiváció az, ami képes tartós változást létrehozni. És Isten ezen munkálkodik. És ezért olyan nagy csoda, hogy amikor én eljutok idáig, hogy végre ki tudom mondani, hogy Istenem, neked van igazad. Én vagyok a csaló. Én vagyok az önző. És nem csak úgy általánosságban bűnös vagyok. Akkor Isten adja az ő szent lelkét. Szent lelke által birtokba veszi a szívünket, az életünket, és onnan belülről kezd el munkálkodni ott bent a szívünkben, a gondolatvilágunkban, az értékrendünkben. És ennek a következményei fognak aztán majd az életünkön meglátszódni. Amikor Jákob elkezd Istennel együttműködni, akkor Isten is elkezdi az ő munkáját, és az első dolga az volt, hogy új nevet adott Jákobnak, új identitást. Azt mondja Isten, hogy nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael. És ez valami olyasmit jelent, hogy miután személyesen találkozunk Istennel, az Úr Jézus Krisztusban, többé már nem leszünk ugyanazok, mint akik voltunk. Jákob a csaló és ravaszkodó emberből Izraellé lesz. Ez így is fordítható, hogy Isten harcosa, Isten fejedelme. Isten átlátott Jákob külsején, ami azt mutatta, hogy ő okos, kemény fickó, legalábbis az akar lenni, de Isten belátott, belelátott a felszín alá is. És azt mondja, hogy ez nem a valódi éned, Jákob, de te igazából Izrael vagy, Isten harcosa vagy. És ez olyan csodálatos, hogy az Isten meglátja bennünk, most hadd mondjam így, hogy a fejedelmet, ott látja már bennünk azt, akivé mi változhatunk szent lelke munkája által. Isten szent lelke csendben működik, munkálkodik bennünk, ha kérjük, ha engedjük. Azt mondtam, hogy a folyamatban a negyedik az együttműködés. Mi az, amit mi tehetünk mindeközben? Gondoljunk csak vissza az Új Szövetségben olvasott ige szakaszra. Úgy fejeződött be, hogy öltsétek fel Jézus Krisztust. És a testet ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Nos, ez az, amit mi tehetünk. Az együttműködésünk ebben mutatkozhat meg. Mindnyájunknak vannak jellegzetes kívánságai, kísértései. És hogyha ezt egyszer elítélte valaki, az Úr előtt, meglátva, hogy előtte ez bűn, és tudja, hogy ebből aztán valóban olyasmi lesz, amivel Istent megbántja. Ebben bukom el újra és újra. De én nem akarok elbukni, akkor ne tápláljam a testet a kívánságokra. Ne adjak táplálékot a régi természetnek, amellyel születtem, és ezzel magával erősítem az újat, mert minden, amivel a régit táplálom, az új természetet, azt az új életet, amit a Szentlélek ad nekem, azt erőtleníti, és mindennel, amivel pedig az újat erősítem, erőtlenné teszem a régi természetemet. Nekünk nem a régi természetünkkel, a velünk született természettel kell, a bűnnel kell viaskodnunk, mert úgysem bírunk vele. Azt Jézus Krisztus legyőzte. Nekünk a bennünk élő Úr Jézus Krisztust kell erősíteni, hagyni, érvényre jutni, az új természetet táplálni, és a testet pedig nem táplálni a kívánságokra. Elég ennyi, hogy nem táplálom a kívánságokra, és akkor Jézus Krisztus győzelmet ad nekünk. Mit jelent ez? Olyasmiket, hogyha valakinek az életében mondjuk a pénz volt a gyenge pontja, akkor újjászületett emberként ne akarjon feltétlenül pénzzel foglalkozni. Lehet, hogy szabad már tőle, tiszta, egy fillér sem tapad a kezéhez, de nem érdemes a leggyengébb pontját izgatni. Vagy hogyha valakit az érzékiség kötözött meg, akkor vigyázzon nagyon a másik nemmel való érintkezésre. Akkor mesterségesen ne hozza magát nehéz helyzetbe. Vagy hogyha bizonyos gondolatokon el szokott szaladni, szabadulni a fantáziánk, és elvisz bennünket Istentől, akkor ne kezdjünk el olyanokon gondolkozni. Eszünkbe juthatnak ezek, arról nem tehetünk, de hogyha már elkezdünk gondolkozni, foglalkozni vele, arról viszont tehetünk. Amikor a gyönge pontunkon támad a kísértő, akkor forduljunk azonnal a mi Urunkhoz, aki megszabadított bennünket, de ne játszunk a kísértéssel. Íme, így készülhetünk az érkező Úr fogadására. Láttuk azt a folyamatot, amely gyakorlatilag velünk és bennünk mehet végbe. Hogy a mi találkozásunk is az Úr Jézus Krisztussal olyan lehessen, mint amikor két szerető lény találkozik, amikor így futnak egymás felé, és örömmel borulnak egymás nyakába. Hogy így valóban áldott lehessen majd a karácsonyunk is, de az egész életünk, az egész évünk minden napja. Amen.
A második műsorrész Katona Zsuzsanna lelkipásztornak a Vác környéki kórházakban végzett szolgálatáról szól. Ritkán hallunk kórházi szolgálattevőket, pedig nagyon érdekes a fordított látásmód, hogy milyenek a beteg emberek, különös tekintettel a lelkük bajaira. Most 20 percben Katona Zsuzsanna tapasztalatait hallhatjuk mindenről. A munkájáról szóló vallomását, gondolatait a jövő évben folytatjuk majd.
Pál apostol dicsérte az ő szolgálatát, amit a pogányok között nyert, és én is így vagyok, hogy valahogy mindig is vágytam, vagy volt érdeklődés bennem a diakónia iránt. Dolgoztam ifjúként őrbottyámban majdnem egy évet, aztán NDK-ban, az egykori NDK-ban fél évet, ilyen diakóniai gyakorlaton, és több mint 3 évet a Schweizer Albert református öreg otthonban. Tehát ez nem volt a számomra idegen, ez a tevékenység. Tudnélik, a lelkészi szolgálathoz nagyon sok adminisztráció tartozik. Nagyon sok olyan tevékenység, ami nem jár együtt ugye a lelki munkával, beszélgetéssel, konkrét segítséggel az emberek felé, és viszont a kórházi beteglátogatás az nagyon töményen ilyen tevékenység. Elmegyek egy családot látogatni a gyülekezetben, akkor egy fél órát, egy órát körözünk általános kérdések körül, mire végre el lehet jutni oda, hogy na és kedves testvér, lelkileg hol tart most? Miért nem látjuk mostanában a templomban? És így tovább, vagy mi van most a gyermekeivel, vagy mi van éppen a családjában, a kapcsolataiban. Itt viszont azonnal a lényegre lehet térni. És minden egyes napon legalább 2, 3, 4, 5 olyan beszélgetés alakul, amire vonatkozóan azt mondom, hogy ezért érdemes volt lelkipásztornak lenni. Ezért érdemes volt elindulni. Most tényleg tudtam valakinek segíteni, vagy valakit egy kicsit lendíteni, megmozdítani arról a holtpontról, amin éppen tartózkodik, ugye? Ugyanakkor ez, hogy beteg embereket látogatni, és velük beszélgetni, ez nem könnyű dolog, mert hiszen senki sem szeret beteg lenni, meg azt se szeretjük, hogyha a családunkban valaki megbetegszik. Minden módon szeretnénk elkerülni, vagy menekülni, hogyha egyszer minden áron is szeretnénk menekülni a betegségtől, hogyha belekerülünk. Tehát ez egy keserves élethelyzet, pedig azt látjuk, hogy Isten használja. Isten beépíti az ő velünk kapcsolatos terveibe. Családunk életébe, személyes életünk formálásában nagy szerepe van egy-egy betegségnek. Érdekes módon a Váci kórház a Kálvária domb mellett van. És úgy meghökkentem az elején, amikor oda kerültem, hogy jé, hát ez a tény pusztán önmagában már ez prédikál. Emlékeztet, ugye, ez Jézus szenvedés útjára, amiről újra és újra mondta, jelentette a szenvedését, és azt mondta, hogy az ember fiának szenvednie kell, fel kell mennie Jeruzsálembe, és ott be kell következnie rajta azoknak a szomorú dolgoknak, eseményeknek, és végül meg is kell halnia, de majd feltámad. És ott van mellette a kórház. A mi életünknek a szenvedés útjait jelző hely, amelyekre ugyancsak sor kell, hogy kerüljön. Nekünk is, akár tetszik, akár nem, előbb vagy utóbb kinek sűrűbben, kinek ritkábban, de sor kell, hogy kerüljön egy-egy ilyen állomásra az életünkben. És akkor ezeket a kérdéseket kell emésztenünk, ezekkel kell birkoznunk. Nagyon érdekes feladat. Azért is, mert a gyülekezetben egy válogatott társaság jár, ugye? Egy kis közösség egy nagy városból, egy nagy faluból, a kórházban viszont az egész társadalom keresztmetszete ott van. Mindenkivel lehet, minden rétegből, mindenféle fajta emberrel lehet találkozni, mindenféle felekezetű emberrel is lehet találkozni. Tehát egy rálátást ad arra, hogy hol tart a magyar ember ma Magyarországon, általános egészségi tekintetében, meg a lelki egészsége tekintetében. Sokszor elmondom ezt az igét, akkor is, hogyha valakik például elhárítanak engem, hogy ugye ők nem reformátusok, azért szoktam őket köszönteni János apostol harmadik levelének mindjárt az első mondatával, hogy ami így kezdődik, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amiképpen jó dolga van a lelkednek. Ezt kívánom maguknak, mondom. Ezt a kettős egészséget, lelki és testi egészséget, ez a kettő összefügg. Gondolkozzanak ezen. Én megyek tovább, de itt hagyom maguknak ezt a feladatot, hogy gondolkozzanak erről, hogy mitől lesz valaki egészséges lelkileg. Ugye? Ahogy, és akkor néha még odaszúrom azt is, hogy a tisztaság, az már fél egészség, a lelki tisztaság, a jól tápláltság, ugye? A vitamindús, meggondolt, józan táplálkozás, lelkileg is. Nem mindegy, hogy lelkileg mit eszik az ember. És az Úr Jézus mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Táplálkoznak-e lelkileg? Aztán fontosak a kapcsolatok, a jó kapcsolatok a lelki egészséghez. Embertársainkkal, de Istennel is, hogy meglegyen a kapcsolatunk. Nagyon sivár, amit tapasztalni lehet. Nagyon lehangoló, nagyon szomorú. Tragikus fizikai, egészségi állapota is a mi népünknek, de a lelki egészsége is tragikus. Három kórházba járok, Vácon, két kórházba, Jávorszkiödön városi kórházba, és a Máltai Szeretett Kórházba, ahol már jó részt gondozásra szoruló öregek vannak. Bár fiatalabbak is, mert sajnos, hogy ez a lerokkant állapot nem csak 70 és 80 év fölött következik be, hanem megdöbbentő, hogy 40-50 évesek is ott vannak, vagy még fiatalabbak is már ezekben a kórházakban, ezeken az osztályokon. És a másik pedig a Kistarcsai Kórház, ahova járok, két-két napot egy héten, két napot vagyok Vácon, és két napot Kistarcsán. Egyébként úgy kezdem, hogy megyek szobáról szobára, osztályról osztályra. Bekopogtatok, és bemutatkozom, hogy református kórház lelkész vagyok, és református evangélikus testvéreket keresek. Azért mondom, hogy evangélikusokat is, mert az istentiszteleti szolgálatot is felváltva végezzük például a Kistarcsán a Csömöri evangélikus lelkipásztorral, és akkor persze néha előfordul, hogy valaki megkérdezi, hogy s a katolikusokhoz nem jött? Mondom, szívesen beszélgetek magukkal is, hogyha maguk is szívesen beszélgetnek velem, de nagyon gyakran azt mondják, hogy köszönjük szépen, mi katolikusok vagyunk, ugye elhárítanak, és hát természetes nekik is van lelki gondozójuk, és nekik is van kórházi lelkészük. Egyszer az onkológiai osztály főnővére mondta, hogy miért kell neked megmondanod, hogy milyen felekezetű vagy. Miért nem tudod egyszerűen csak Nem tudsz csak egyszerűen így bemutatkozni, hogy lelki gondozó vagyok. Aztán majd menet közben ugye kiderül, hogy kinek milyen érdeklődése van, akarnak esetleg Istenről is hallani, de úgy általános lelki egészségükre viseljél gondot. Aztán ezt megbeszéltük az Esperes úrral, és oda jutottunk, hogy nem, én engem kifejezetten ezért tartanak ott, hogy eljussak azokhoz a testvéreinkhez, akik vagy aktív gyülekezeti tagok, és ezért szívesen veszik ezt a szolgálatot, vagy esetleg a nyájból már kimaradt báránykák, akik már ott hagyták a gyülekezetüket évek, évtizedek óta, és jó lenne őket visszaszeretgetni, és visszahívogatni, visszaülelni. De hát ott van a népünknek az óriási tömegei ott vannak, akik elvallástalanodtak, és egy-egy ilyen beszélgetés elindíthatja őket valamilyen irányba, vagyis hogy az Isten keresés irányába, ugye? Amikor bemutatkozom, valaki jelentkezik, hogy ő ide vagy oda tartozik, aztán elkezdődik egy beszélgetés, és néha az egész szoba bekapcsolódik. Előfordul az is, hogy kérik is azt, hogy nem baj, hogy itt több felekezetből vagyunk, jöjjön ide, és tartson nekünk itt Biblia órát. Kiderül az, hogy a betegség nagyon nehéz és feldolgozandó feladata az életünknek, és ugyanúgy, mint a többi más életesemény is, de ez a legnehezebbek közé tartozik. Most ez a múlt héten történt, egy 56 éves református férfire akadtam, éppen a lábát amputálták, és elmondta, hogy nagyon drasztikusan kezdte a történetet, hogy 16 éves volt, mikor az édesanyja meghalt. Hogy merte Isten ezt vele megcsinálni? És azt mondta, hogy mai napig sem dolgozta fel ezt a traumát, azt mondja, ma is, ha az édesanyjára gondol, sírva fakad. És ezben nagyon egyetértett, hogy bizony ez hihetetlenül fontos mindnyájunk életében, hogy meg tudjunk birkózni a mi számunkra adott életfeladatokkal, hogy minden valahogy úgy a helyére kerüljön, hogy amikor vigasztalást kell venni, akkor vigasztalást vegyünk, amikor bátorságra van szükségünk, akkor bátorságot nyerjünk, amikor világosságra, akkor világosságot nyerjünk. Jártam egyszer a Dachaui koncentrációs tábor helyén kialakított ilyen múzeumban, és ott az egyik volt egy ilyen fölirat, hogy ha valaki nem dolgozza föl a múltját, arra ítéltetik, hogy mindig újra átélje azt. Fantasztikusan fontos feladat. Földolgozni, és ahhoz, hogy az életünk úgymond adatait föl tudjuk dolgozni, ehhez szükségünk van egy jó operációs rendszerre, számítógépes nyelven, azaz, ami kezelni tudja az adatokat, ami mindent a helyére tesz. Na most ez a rendszer, ami nekünk segítséget ad, ez a mi keresztjén hitünk. A bibliai kijelentés, amit Isten adott, az segít nekünk abban, hogy az életünket értelmezni tudjuk. Egy eset. Bemegyek egy szobába, férfi szoba, mindjárt az első ágyon találok egy reformátust, beszélgetünk. Egyszer csak a négyes ágyon ülő férfi, aki úgy néz ki az ablakon, és ugye nyilván hallott mindent, beleszól, és azt mondja, amit maga itt most elmondott, az mind hülyeség. Mert Isten nincs. Ha Isten lenne, akkor mi most nem lennénk itt. Ugye? Van Istenről egy elképzelése, hogy Istennek mi a dolga, ha van, akkor mi a dolga a világban, hogy kell intézni a dolgokat, az emberek életét. Na aztán, amikor odaértem hozzá, akkor megkérdeztem tőle, hogy mondja már el, hogy jutott erre a vélekedésre? Hogy jutott ide? És akkor a férfi elkezdte mondani. Már lehetett egy olyan 60-65 év körüli ember, és elkezdte sorolni az életének az eseményeit. Azt mondta, hogy egyszerűen nem tudom, hogy miért következtek ezek be, hogy miért értek engem ezek a nyomorúságok. Semmi magyarázatát nem tudom találni az életem eseményeinek. Miről beszél ez a megjegyzés? Miről árulkodik? Ez is azt mondja, hogy az embernek alapvető lelki szükséglete az, hogy érteni akarja az életet. Ez pedig egyik alkalommal Kecskeméten a Gyökösi Intézetben, lelki gondozó intézetben volt egy kurzus, amikor is Viktor Emmanuel Frankl, egy amerikai pszichológusnak az elméletét, lelki gondozói elméletét néztük át, tanulmányoztuk, és neki van egy ilyen tétele, hogy az ember értelem kereső lény. Szükségünk van arra, tudni akarjuk, hogy mi miért következik be, okozat, hogy függnek össze a dolgok. Nem csak a fizikában, nem csak a biológiában, a kémiában, hanem a mi életünkben, a lelki életnek az összefüggése is, hogy vannak ezek a dolgok. Mert egy olyan világban élünk, aminek törvényszerűségei vannak, és a lelki életnek is vannak törvényszerűségei, és természetes módon az emberekben ott van ez az igény, a megértés utáni vágy és igény. És ugye ki tud nekik ebben segíteni? A matematika tanáruk az iskolában a gimnazistáknak? Vagy a torna tanáruk? Vagy a kozmetikusuk vajon a nőknek? Vagy nem tudom én, a rehabilitációs intézetben éppen a gyógytornász, vagy a közlekedési rendőr, vagy ki segít az embereknek abban, hogy el tudjanak igazodni az életük dolgában. Amikor nemzedékek nőttek már úgy fel, hogy hipoktatás nem volt. Azért, mert megkeresztelték őket a hetedik faluban, vagy Isten tudja, hogy hol, azért, mert házasságot kötöttek, azért, mert néha elmennek és részt vesznek egy esküvőn, vagy egy keresztelőn, vagy egy temetésen. Ebből nem lesz keresztény gondolkodás, hogy itt-ott, amott hallanak egy-egy bibliai mondatot és tételt. Ellenben ugye a tömegkommunikációs eszközök döntik, öntik az emberekre az információk özönét, a mindenféle keleti vallásokból származó tételeket, nézeteket, ezoterikus, okkult nézeteket. Honnét lesz az embereknek keresztjén hitük, meggyőződésük, látásuk, feldolgozási készségük, hogy az életük eseményeit fel tudják dolgozni? Sehogy. Ha csak a hívő keresztjének erőt, bátorságot, bölcsességet nem nyernek ahhoz, hogy igen, itt vagyok, Uram, kész vagyok, Uram, arra, hogy akihez küldesz, én annak az embernek bizonyságot tegyek, beszámoljak arról, hogy az életem számára milyen alapot találtam. Az én gondolkodásom számára, az életfelfogásom, a boldogulásom számára. Van ez a szép kánon, nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy te rád vár, bús szívem, vonj ki mélyből engem, lábam alá sziklát adjál, Istenem. A hívő keresztjén embernek szikla van a lábai alatt, szikla, kő, alap van a lábai alatt. És elnézzük, el tudnánk nézni azt, hogy körülöttünk pedig emberek fuldokolnak a tanácstalanságban, a lelki sötétségben, a vigasztalanságban, a kiúttalanságban. Teljesen utat vesztett a mai ember. Nincsen operációs rendszerük, nincs az életük dolgait feldolgozásához segítségük, útmutatásuk nincs. Ne legyünk bátortalanok, ne legyünk gyávák. Olyan gazdag, egyre inkább azt látom, hogy a Hívő keresztjén embernél nincsen gazdagabb ember ezen a világon. Olyan nagy kiváltság, olyan nagy kincs, Bibliát olvasni, érteni és eligazodni. És hogyha pedig gazdagok vagyunk, akkor osszuk meg ezt a gazdagságot másokkal. Most olvastuk ezt is a Római Levél 8. fejezetében, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Így volt Pál apostol idejében, és ez ma is még hatványozottabban így van. Hogy milyen lesz a magyar jövő, az attól is függ, hogy a keresztjének, a Krisztusról nevezett nép, a Krisztushoz tartozó nép, hogyan éli a hitét, hogyan adja át a hitét, hogyan tud bizonyságot tenni a hitéről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség a viszonthallásra!